Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok! Hazánk kormánya az elmúlt néhány esztendőben aktívan beavatkozott Grúzia, Észak-Macedónia, Szerbia, Lengyelország, Románia belügyeibe, az utóbbi időben az Egyesült Államok belügyeibe aktívan. Nem is lehet vitatni, hogy beavatkozott ezeknek az országoknak a belügyeibe. Hegedűs Dániel a vonalban, hallgatóink jól ismerik, akik nem tudják, ő egy Európa szerte elismert elemző és politikai szakkommentátor. Szervusz, Dániel!
Szervusz, Péter, üdvözlöm a hallgatókat!
Egyetértesz a felvezetésemnek a ma részével, amin a lényeg, hogy mi egy beavatkozó ország vagyunk, és ennek nincs következménye az Európai Unióban.
Igen, ezzel alapvetően csak egyet tudok érteni. A listádat egészíteném még ki Szlovákiával és a magyar beavatkozással a tavalyi őszi szlovákiai választásokban, és adott esetben még a francia a Rassemblement National párt, illetve az ezt megelőző Le Pen elnök választási kampányhoz nyújtott magyar kampánytámogatásnak az ügyével, de igazából csak azt látjuk, hogy valóban ez a lista egyébként már meglepően hosszú, és egyetértek veled, hogy mindezek a beavatkozási nem kísérletek, hanem tényleges beavatkozások, és mindezen országok szuverenitásának a megsértése a magyar kormány részéről, az mindez idáig egyébként nem vezetett semmilyen tényleges válaszlépésekhez.
Miért?
Leginkább azért, mert egyrészt vagy ez a beavatkozás olyan formában történt, ahol az adott nemzeti politikai elitnek egy jól meghatározható része teljesen egyértelműen profitált ezekből a beavatkozásokból, vagy pedig nem érte el azt a szintet, hogy mondjuk ténylegesen megérte volna a másik félnek egy politikai konfliktusnak a felvállalása, vagy adott esetben megvolt a tagadhatóságnak a szintje és a kritériuma egyébként a magyar kormány részéről. Nyilván ilyennek minősül például a lengyel eset és a tavaly őszi lengyel parlamenti választásokba való beavatkozás. Igazából sem a fizetett magyar szociális média hirdetések, ugye talán emlékszünk rá, hogy itt alapvetően a bevándorlással riogató YouTube videókat finanszírozott és targetált a magyar kormány lengyel választókra. Tehát, hogy itt megvan az a tagadhatóság, hogy alapvetően nem egy politikai tábornak a támogatására szólított fel egyébként a magyar akció, csak mondjuk az ő narratívájukat erősítette, és az is szintén tagadható, hogy mondjuk a magyar börtönökből pont a szlovák és a lengyel választások előtt kiengedett embercsempészek és a hirtelen felfutó illegális migráció pont a magyar-szlovák határon között lett volna egyértelmű összefüggés, és bizonyítható lett volna egyébként a magyar kormánynak a szándéka. Úgyhogy szerintem oda juthatunk, hogy végeredményben a magyar kormány eddig mindig jól mérte fel, hogy meddig mehet el ezekben az esetekben, és igyekezett egyébként ezt amennyire lehetséges szubtilisen csinálni, hogy elkerülje a válaszcsapást egyébként a másik fél részéről.
Mellesleg a nemzeti közi közvélemény, vagy a politikai közvélemény miért nem emelte föl hangosan a szavát, amikor egy bebörtönzésre váró, elítélt volt miniszterelnököt magyar diplomáciai rendszámmal kihoztak Észak-Macedóniából, és ez az ember most is éppen lefényképezték az egyik magyar államilag támogatott vezető tulajdonában lévő vendég.
Igen, nincsen igazából meggyőző és kézenfekvő válaszom erre a kérdésre. Leginkább csak azzal érvelhetnék, hogy igazából a magyar kormány nagyon sokszor azzal érvel, hogy mindezek a cselekedetek az ő állami szuverenitásának az alaprészéhez tartoznak. És ez tény és való, szinte minden tagállam szeretné fenntartani, minden állam szeretné fenntartani magának azt a jogot, hogy akkor és olyan keretek között adjon esetleg politikai okokból menedékjogot egy személy számára, amikor ő ezt jónak látja. és van egy ilyen kicsit kézkezett most hozzáállás nagyon sok Európai Uniós partner részéről, hogy lehet, hogy alapvetően nem értenek egyet a magyar kormánynak a politikájában, de tartózkodnak egyébként az éles kritikáktól, egészen egyszerűen azért, mert nem szeretnék, hogyha megkérdőjeleződne az uniós tagállamok számos szuverenitáshoz kapcsolódó alapjoga, és olyan szituációk álljanak elő, ahol ezt akár közös uniós érdek mentén, akár más okokból olyan formában kritizálják, ami egyébként ezeknek a szuverén állami hatalmi a gyűléséhez vezethetne.
Igen, ezt érti sok hallgató, a többség persze nem értheti, mert nem tudja felfogni, mert van egy Európai Uniós képe, egy idealizált kép, hogy az Európai Uniónak lenne lehetősége valamilyen kemény megtorlásra, másik oldalról pedig az Orbánék nyilvánvalóan jól értik azt, amit most elmondtál, és ezzel messze menően visszaélnek olyannyira, hogy gyakorlatilag, mint egy gépfegyverropogás, sorozatosan provokálják egészen elképesztő módon az Európai Uniót, gondoljunk azokra a plakátkampányokra, amelyeket folytattak évekkel ezelőtt az Európai Unió akkori vezetőinek a bírálatával egyetemben, de ilyen csúfos bírálatával, és most pedig az összes bírálat azzal kezdődik, hogy Ursula von der Leyen, és akkor az egy bűnös. És az mindenki bűnös, akiről nem beszélhetnek bűnösként, sőt, csak pozitíve az Vladimir Putyin. Vagyis tulajdonképpen nem is leplezhető, hogy egy Európai Uniós tagállam nem az Európai Unió fővonala mellett áll, sőt, annak az értékeit szabadon kihívja, mint egy ellenséges értékrendszert. És mégis cselekvőbb ilyen szavakban bírálnak bennünket. Ez felfoghatatlan hosszú távra szólóan.
Így van, és talán már meg sem lepődnek rajta, hiszen ne felejtsük el, hogy 2018 végén, 2019 elején Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottságnak elnöke épp úgy közellenségnek számított a magyar propaganda médiában és a magyar kormánynak a kommunikációjában. Nem Ursula von der Leyen az első európai bizottsági elnök, vagy az első olyan uniós politikus, akivel szemben adott esetben kommunikációs hajtóvadászat folyik a magyar kormánynak a részéről. Igazából valóban azt látjuk, hogy elnézik egyébként a magyar kormánypártnak ezeket a húzásait, nem éri el azt a fajta inger küszöböt az Európai Uniós politikában a Magyarország részéről érkező kihívás, amire ez ahhoz, hogy szülessenek. Ez nyilván magyar részről innen számára borzasztóan frusztráló, de azt hiszem, hogy tényleg az elmúlt 6-8-14 évnek a fő tapasztalata az, és sajnos ezt látjuk egyébként az újonnan formálódó Európai Bizottság részéről is, hogy még mindig egy partikuláris és egyedi problémaként kezelik a magyar kormány és a magyar rezsim jelentette kihívást, nem pedig egyfajta stratégiai kihívásként az Európai Uniónak a nőse érdekei és értékei számára, amilyen egyébként valójában sajnos ez kihívás.
Nem az bizonyosodik be, amit a magyar kormány propaganda sugall, hogy az Európai Unió gyenge valami, és nem az bizonyosodik-e be, hogy a gyengeségből összeomlás lesz. Mert ugye bár erre megy ki a retorikai játék, hogy az Európai Unióval azért szabad, sőt kell, magyar nemzeti kötelezettség szinte úgy van elkönyvelve, hogy kihívjuk az Európai Uniót, mert mi a jövőben nézünk, és tudjuk, hogy a jövő nem nekik, hanem nekünk dolgozik.
Egyrészt azt gondolom, hogy az Európai Unió nem feltétlenül gyenge és a végét járja abban az értelemben, ahogy a magyar kormányzati propaganda ezt sugallni igyekszik, hanem egészen egyszerűen elszünk arról, hogy és visszautalnék egy korábbi pontodra. Nagyon gyakran elfeledkezünk arról, hogy milyen szerepet játszanak a tagállamok az Európai Uniós politik. Előszeretettel fókuszálunk a szupranacionális intézményekre, az Európai Bizottságra, a parlamentre, mert ez egy viszonylag egyszerű átlátható struktúra, egy intézmény a két bizonyos álláspontokat, és nagyon nehéz intellektuálisan, mentálisan kezelni azt, hogy ez 27 tagállam között zajló politikai érdekegyeztetés is, ami nagyon sokszor a végső stratégiai politikai döntések mögött áll. És én gondolom, hogy ezért ténylegesen szeretünk megfeledkezni az EU-nak a kormányközi tagállami politikák által befolyásolt dimenziójáról. És amit szerintem látunk, az az, hogy az Európai Unió egy konszenzus tehát politikai közösségként született meg és fejlődött, és nyilvánvalóan szenved attól a politikai fejlődéstől, hogy egyre nagyobb számú kérdésben nincs konszenzus az európai politikában, nincsen konszenzus a tagállamok között, nincsen konszenzus az európai politikai pártok között, és részben azért, mert egyre több politikai szereplő a politikai centrumon ide tartozik az erősödő szélső jobboldal, az európai politikai szintéren, a tagállamokban, és ide tartoznak olyan tagállamok is, mint ország, ahol gyakorlatilag a kormányoknak a politikai stratégiája az, hogy a konszenzust megtörjék, és hogy a közös uniós döntéshozatalt aláássák bizonyos kérdésekben. Úgyhogy nem gondolom, hogy az EU magától doklik a saját gyengeségében, csak azt gondolom, hogy olyan politikai kihívásokkal néz szembe, ami nagyon nehezen kezelhető azzal a konszenzus generáló módszerrel, amit megszokhattunk, és a tagállamoknak a szankcionálása, a tagállamoknak a büntetése azért, mert ők az uniós érdekekkel és az uniós értékekkel szemben cselekednek, az nyilván nagyon ritkán élvez konszenzust, és ez megint csak egy ok abba az irányba, vagy egy ok arra, hogy miért nem lépett fel egyébként erőteljesebben az Európai Bizottság, az Európai Unió teljessége, például a magyar normaszegésekkel szemben. De ezt a folyamatot mi aktívan alakítjuk, mármint a magyar állam és a magyar kormány, és nem gondolom az sem azt, hogy ez előre predesztinált, hogy mi lesz a vége, sem pedig azt, hogy itt bármilyen szempontból az európai integrációnak a végnapjait élnénk.
Egyébként érdekes, nem tudom, hogy olvastad, de hogy az ausztriai új elitnek a részévé vált az Orbánista FPÖ, és a parlament elnöke, az ottani parlament elnöke fogadta ugye Orbán Viktor tegnap, és az ő kedvéért, amennyiben igaz a HVG-n olvasható hír, levették az osztrák parlamentről, amíg ott volt az osztrák nemzet, az Európai Uniós lobogót, ami egyébként az osztrák parlamenten, mint az Európai Uniós többi országban lobog, csak Magyarországon nem lobog ez a lobogó.
Igen, olvastam, ilyet nem tudom különösebben kommentálni. Ugye,
csak akarom ezt mondani, hogy itt tartunk.
Hát igen, kíváncsi vagyok, hogy egyébként visszakerül-e majd az uniós lobogó akkor az osztrák nemzeti tanácsnak az épületére. Nyilvánvaló módon annak ellenére, hogy nem feltétlenül fogja a következő osztrák kormányt a Szabadságpárt vezetni, ővéké a legnagyobb frakció, ővéké a házelnöki pozíció, és ezzel együtt járnak bizonyos lehetőségek. Való igaz, hogy az illiberalizmusnak a magyar modellje az a számos követővel bír egyébként az Európai Unión belül, főleg a szélsőjobboldali politikai spektrumban, és teljesen egyértelműen mintaként tekintenek magyar kormányzati politikai megoldásokra. Ennek szerintem egyébként még sokkal súlyosabb következményei is lehetnek, mint az, hogy mondjuk egy délutánra levonják az uniós lobogót az osztrák parlament épületéről, de kétségkívül egy erős szimbolikus üzenet, és kétségkívül aggasztó.
Vajon nem annak a, sajnos nem tudom a nevét, de bizonyára olvastad, szintén azt hiszem a hvg.hu-n lehet olvasni, hogy a Le Monde-nak egy nemzetközi jogász szakértő megírta, hogy az Európai Bizottság de facto a szélső jobboldal felé kacsintgat. Ezek szerint, ugyebár az amit látunk, látni vélünk, vagy én vélek látni Ausztriában, hogy ilyenkor az elit fél, idézőjelben mondva is csúnyán, hogy be van szarva attól, hogy a szélső jobb oldal milyen, és ezért kedvezményeket tesz. Tehát ilyenkor hátrál. Nem képes a demokrácia ilyenkor aktív lenni, mert akkor nem vagyunk demokraták. Érted ezt, vagy érthető, amire én most célzok?
Igen, ez is egy lehetséges olvasat. Az én olvasatom ettől egy picit eltér. Tehát, hogy olvastam Alberto Alemannónak ezt a cikkét, és ha a kormány propaganda szemlézi, akkor biztos ki lesz emelve, hogy mind a ketten ugyanannak a Good Lobby nevű nemzetközi csoportnak vagyunk a tagjai, de én nem feltétlenül értek egyet az ő cikkében leírtakkal. Egyszerűen azért, mert szerintem nem az Európai Bizottság nyit a szélső jobb oldal felé, hanem ami egyébként terítéken van már hosszú-hosszú ideje, az Európai Néppárt sodródik ebbe az irányba. És talán láttad, hogy az elmúlt két hónapban egy új szóval bővült egyébként az Európai Uniós politikának a szótára, ez pedig az úgynevezett Venezuela koalíció, ami az Európai Néppártnak, az európai reformistáknak és a konzervatívoknak, reformisták és konzervatívoknak, illetve a patriótáknak és még a tőlük is jobbra álló szuverenistáknak is az alkalmi koalíciójára és parlamenti többségére utal. Vagyis előállt egy olyan helyzet, amitől egyébként a legjobban lehetett félni már az európai parlamenti választások előtt is, hogy a néppártnak lesz alternatív többsége. És ugye ez az alternatív többség, ez létezik, tehát az Európai Néppárt már nem csak a szociáldemokratákkal, a liberálisokkal és a zöldekkel tud adott törvényjavaslatokat, vagy jogszabályjavaslatokat elfogadni a parlamentben, hanem a tőle jobban álló politikai erőkkel is. És ennek nyilván egyrészt hatásban azokra a politikai területekre, ahol a konzervatívok és a szélső jobb oldal közt átfedés van, teljesen egyértelműen ilyen a menekült és migrációs politika. Nem csak az olasz kormány függesztette fel adott esetben a nemzetközi jognak az alkalmazását, és azzal ellentétesen például az Albániába való kitelepítések terve által, hanem az egyébként sok szempontból a jogállamiság önokaként ünnepelt, az Európai Néppárthoz tartozó lengyel kormány is egyébként felfüggesztette gyakorlatilag a nemzetközi humanitárius jognak az alkalmazását a lengyel-belarusz határon. Nem vonnék egyenlősségjeleket a kettő közé, és azt gondolom, hogy van érthető motiváció egyébként a lengyel lépések mögött, csak mutatja azt, hogy itt gyakorlatilag van egy átfedés olyan politikai erők között, amiknek van egy alternatív többsége, és nyilvánvalóan még mondjuk a progresszív pártok szeretnék kizárólagos szövetségesüknek tudni az Európai Néppártot, és ilyen felfogás mellett támogatták egyébként Ursula von der Leyennek az Európai Bizottsági elnöki kinevezését is. Azt látják, hogy teljesen érthető és realista hatalomtechnikai okokból a néppárt mind a két irányba játszik, hiszen a saját mozgásterét növeli az, hogyha nem egy darab parlamenti többségtől függ, hogyha nem kell adott esetben koncessziókat tennie a szociáldemokratáknak, a liberálisoknak vagy a zöldeknek, hanem például menekült politikai és migrációs kérdésekben belecsaphat a lecsóba, és elviheti az európai menekült politikát egy olyan irányba, ami nyilván borzasztóan idegen, zavaró és jogellenes az európai progresszívoknak a nézőpontjából, de amit egyébként az európai szívvel, lélekkel képvisel.
Nagyon figyelemre méltó és sokak számára újdonság erre, hogy mindazt, amit most elmondtál. Ugyanakkor tényszerűen azt látjuk, hogy az új retorikában, a Fidesznek az új retorikájában továbbra is, sőt még jobban a néppárt az ellenség, holott a te általad felvillantott meg annyi bizonyító fejlemény arra utal, hogy éppenséggel pezsgőt kellene bontani a Fidesznek, mert abba az irányba mehetnek a dolgok, amilyenbe ő akarná vinni, és lám, mégis Ursula von der Leyen a minap, az néppárt baloldali, és így tovább. Azt te hogy tudod értelmezni akkor?
Szerintem két alapvető oka van ennek a magyar kormányzati magatartásnak. Az egyik belpolitikai, és úgy hívják, hogy Magyar Péter, és nyilván a Tisza pártnak a néppárton belül elfoglalt pozíciója, illetve a néppártnak a Tisza párt számára nyújtott egyértelmű politikai támogatása az, ami egy kevésbé konfliktusos hangnemet egyébként megengedhetővé tenne Orbán Viktor számára. És a másik pedig, hogy az Európai Néppárt nem köteleződött el a radikális jobb oldallal való együttműködés mellett, ami egyébként gyakorlatilag az egyik célja volt a Fidesz patrióták létrehozásához vezető politikai stratégiájának és gyakorlatilag az egész választási kampányának, hogy az európai mainstream politikát kell átalakítani az ő arcukra. Ez nem történik meg, hiszen ez egy hatalmi játék igazából a néppárt részéről. A néppárt ugyanúgy el fogja engedni a radikális jobboldalt, amikor más kérdésekben egyébként az érdeke ezt kívánja. És nyilván többé-kevésbé e között a két csoport között van a szavazatokért folytatott legnagyobb küzdelem is, nemzeti szinten is, illetve európai szinten is. Ugyanazokért az adott esetben bevándorlás szkeptikus, konzervatív értékeket valló, jobboldali orientáltságú választókért folyik a küzdelem. Németországban a CDU és az AfD között, Franciaországban a centristák, a republikánusok és a Rassemblement National között, vagyis nem felejthetik el azt, hogy itt alapvetően egy erős konfliktus is van szintén hatalmi és választási okokból ezek között, a tömbök között, ami nem teszi lehetővé az összeborulást, mert csak azért sem, mert abban az esetben, amennyiben az Európai Néppárt elköteleződne a szélső jobboldal irányába, automatikusan elveszítenék egyébként a politikai centrumnak, a progresszíveknek a támogatását, ami nem értekük.
Minden esetre jelzed erősen, hogy Európában ugyanazok a frontvonalak vannak, mint Magyarországon Orbán Viktor és Magyar Péter között, bár nem itt ismerjük az árnyalatokat, Európában nem annyira ismerjük, de hogy a progresszívek vagy szociáldemokraták baloldal az egy letűntnek egyelőre egy ideiglenesen vagy alvóvá váló, vagy halottnak váló valami, és igazából a demokráciánál a lényeg az, hogy vagy a néppárti jobboldalt, vagy pedig a szélső jobboldalt, a nacionalizmust, a populizmust választjuk, ez a kettő van, és ez egy drámai változás Európában valójában, korábbi önmagához képest. Európa ebben a tekintetben nagyon komolyan változik, vagy rosszul látom?
Én ezzel a konklúzióval nem értenék egyet. Egyrészt ne felejtsük el, hogy nemrég láttuk a baloldali szövetséget megnyerni a francia nemzetgyűlési választásokat, nemrég láttuk a pártot visszatérni a...
Hoppá, nem nagyon, ezt az utóbbi mondatot ismételd meg...
A spektrumnak a magyarországi gyengesége az egy az egyben kivetíthető lenne, és úgy gondolom, hogy nagyobb koordinációt fogunk egyébként látni a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek között az Európai Parlamentben az elkövetkezendő hónapokban és években, mert csak így lesznek képesek egyébként a néppártot befolyásolni, és csak így lesznek képesek bent tartani egyébként a centrum koalícióban. És nyilván ez nem lesz egy egyszerű játék, hiszen fontos számukra, hogy ez a koalíció megmaradjon, nem lehet elidegeníteni teljes egészében a konfrontáció útján. Ugyanakkor számos olyan kérdés van, ahol ténylegesen a politikai törésvonal, az sajnálatos módon a progresszívok és a konzervatívok között, és nem pedig a politikai centrum és a szélső jobb oldal között húzódik, és nem csak a már általunk említett migrációs és menekült politika ilyen, hanem ilyen például a környezetvédelem és a klímapolitika, illetve a versenyképességnek a kérdése. Itt nem azért kevésbé ambiciózus az Európai Unió és az következő Európai Bizottság, mert ez a szélső jobb oldalnak a hatása, hanem azért, mert ez az európai konzervatívoknak a többségi álláspontja a kérdésről, és nyilván ez egy nehezen befolyásolható helyzet, pont mondjuk a zöldek által.
A jövő héten állítólag lesz egy csúcs találkozó Budapesten, az amerikai elnökválasztást követően. Mindaz, amit most elmondtunk, valamilyen irányba elmozdulhat a te értékelésed szerint, hogyha Kamala Harris győz, illetőleg, hogyha Donald Trump győz. Vagy ennek nem lesz közvetlen összefüggés hatása az európai fejleményekre?
Én úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan európai fejlemény van, amire ne lenne fundamentális hatása annak, ami jövő kedről szerdára fog történni az Egyesült Államokban. Abban az esetben, amennyiben Donald Trumpnak a visszatérését fogjuk látni a hatalomba, az egy hatalmas lökést fogadni mindennek a radikális jobboldali narratívának, ambícióknak, előretörésnek az európai jobboldalon. Tehát ez szerintem tényleg érdemes úgy elképzelni, hogy amit eddig láttunk, az gyakorlatilag szteroidokat fog kapni. Az Ukrajnának nyújtandó segélyek támadásától kezdve az Oroszországgal való kapcsolat rendezéséig. Tehát szerintem nagyon veszélyes dinamikákat fogunk látni rövid időn belül egyébként Európában egy Trump győzelem esetén. Egy Kamala Harris győzelem sokkal inkább szerintem a business as usual, vagyis az eddig látott trendeknek és dinamikáknak a folytatása lesz. Egészen egyszerűen azért, mert az Egyesült Államok nem avatkozik be az európai belpolitikába a demokrata adminisztráció alatt olyan mértékben, hogy az mondjuk effektíve hatást tudjon gyakorolni. Úgy gondolom, hogy egy Harris győzelemnek sokkal nagyobb hatása lesz egyébként a magyar kormánynak a státuszára, a politikai beágyazottságára. Egyszerűen azért, mert annyira mindent egy kalapra tett fel Orbán Viktor győzelmében. Nagyon-nagyon komoly sérülés fogja szerintem érni az ő tévedhetetlenségének és helyes stratégiai helyzetértékelésének a percepcióját egy demokrata győzelem esetén. Arról nem is beszélve, hogy ez mondjuk hogyan érinti utána az Egyesült Államoknak és Magyarországnak a további bilaterális kapcsolatait.
Még annyit, hogy sokan vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ha Trump győz, az éppenséggel kiválthat egy végül is pozitívabb hatást az Európai Unióra, mert össze kell szedniük magukat, hiszen Trumpnak a várható ügyködése a világgazdaságban, a világpolitikában, a kockázatok, amelyeknek a sora szinte végtelen, arra int, hogy most muszáj összefognunk, és a nemzeti önzéseket félre kell tennünk. Hiszel ebben a gondolatnak a realitásában?
Sajnos nem. És nem azért, mert messzemenően pessimista vagyok, hanem azért, mert ez a szándékok szintjén nyilván így lesz. De úgy gondolom, hogy a képességek tekintetében nagyon sok minden hiányzik az európai politikában ahhoz, hogy egy Trump elnökség valóban messze menő az európai egység irányába mutató dinamikákat hozzon létre. Egyrészt azért, mert mindazok a Trump szövetségesek a szélső jobb oldalon, akiket ma már említettünk, ők nem lesznek érdekeltek ebben a folyamatban, és ahol tehetik, gáncolni fogják. Másrészt, ahhoz, hogy ez így legyen, és mondjuk az Európai Unió markánsan investáljon a saját versenyképességébe, védelmi képességeibe, ahhoz egyrészt arra lenne szükség, hogy olyan forrásokat vegyen el jóléti és egyéb kiadásoktól, és fordítsa például védelmi kiadásokra, amik teljesen népszerűtlenek.
És precíz. Már most nézed meg, hogy jól írta el a papírban.
És különösen népszerűtlenek lesznek, hogyha erre még nagyobb intenzitással kerül sor. Ez nyilvánvalóan tökéletes táptalaj lenne bármifajta radikális jobboldali populista erő számára, hogy még inkább kiterjessze a saját támogatottságát. És ne felejtsük el azt sem, hogy miért lennének egyébként a szintén egyre meghatározóbb szerepet játszó orosz barát populisták. És itt nem csak a radikális jobboldalnak a patrióta és szuverenista pártcsaládjára kell gondolni, de mondjuk az orosz balát radikális populista baloldalra, Sarah Wagenknechtnek a szövetségére például Németországban, akik mindent meg fognak tenni azért, hogy egy békemisszió jegyében Európa ne költsön többet például a saját védelmi képességeire, kiszolgáltatva gyakorlatilag az európai stratégiai érdekeket, Európa biztonságát, Oroszország kénye kedvére. Nem látom azt a hirtelen felucsódást a saját állapotunkból egy Trump elnökséget követően, ami aztán megoldást kínálna az Európát érő minden gazdasági, biztonságpolitikai jellegű kihívásra.
Most az Egyesült Államokat akarnánk, képzeld el, meghívni, felhívni Dobozi István, de valahogy a technikai lehetőségeink korlátozottak, ezért egy pici időd van még, hogy beszélj velem?
Állok rendelkezésre.
Igen, mert a közel-keleti helyzet az egy rendkívül izgalmas dolog abban a tekintetben, hogy az szintén megosztja különböző okoknál fogva az Európai Uniós tagállamokat. Némely tagállamok, Ausztria, Németország nem annyira elvi alapon, hanem inkább lelkiismereti, érzelmi alapon foglal állást ebben az ügyben, hogy inkább nem foglal állást, de ha igen, akkor Izrael mellett, és mintha az osztrák-német magyar médiában a dolgoknak csak egy részét mutatják inkább az izraeli narratívákhoz közelállóan, viszont Spanyolországban, Írországban, Belgiumban, a skandináv államokban pedig izraeliek szerint túlzottan arab oldalon vannak, mások szerint kiegyensúlyozottabbak. Ez az egész ügy tud-e, például ha tegyük fel, hogy egy iráni-izraeli háború kitörése esetén olyan válsággá válni, ami az Európai Uniónak egy drámai kríziséhez tud vezetni az eltérő hozzáállások okán?
Szerintem minden elemző esetében hasznos, hogyha elismerik, hogy mi az a pont, amit nem szívesen kommentál, mert mondjuk hiányzik a szakértelme hozzá, én nem szívesen kommentálok közel-keleti politikát. Kiegészíteném azzal, hogy azért az Izrael barát államoknak a listája egy kicsit nagyobb az Európai Unión belül, mint a lelkiismereti, vagy vélhetően lelkiismereti okokból cselekvő német-osztrák tengely meg Magyarország. Ide tartozik például egyébként Csehország is teljesen egyértelműen.
Általában a kelet-európaiak, szerintem, ugye? Általában, mert ugye még a, ahogy látom, Románia, Bulgária is erősen, a balti államok talán még ott is szintén vannak érzelmi dolgok, ugye rosszabb lelkiismeret és így tovább, és hát ugye Ukrajna kapcsán pedig az ukránoknál olyan furcsa az egész, mert sokszor azonosítják a saját helyzetüket Izraelével, sokan pedig a nacionalisták egy része meg másként látja, tehát ez eléggé furcsa.
Igen. Én egy gondolatot fűznék hozzá, és ez pedig az, hogy nem gondolom, hogy ennek a helyzetnek az eszkalálódása jelentené igazából a komoly kihívást az európai egység számára. Tehát pontosan azért, mert mondjuk egy Irán és Izrael közötti eszkalálódó konfliktus esetén sokkal inkább egyenrangú feleknek a immár nem feltétlenül a normatív dimenzióban értelmezett konfliktusáról van szó. Ami nagyon-nagyon megosztja az európai tagállamokat, az pontosan az izraeli-palesztin kérdés. Az izraeli fegyveres erők, illetve az izraeli állam által elkövetett emberi jogsértések, azoknak a nemzetközi jogba ütközése, és ezeknek az adott esetben konzekvenciák nélkül maradása. És úgy gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lesz Európában konszenzus találni a tagállamok között, amennyiben ez nem egy Dávid és Góliát küzdelme, ahol kivételesen és a bibliai párhuzammal ellentétben a Góliát Izrael és Dávid a palesztin állam, hanem két regionális nagyhatalomnak a konfliktusa, mint Irán és Izrael. Tehát szerintem sokkal megosztóbb ez a kérdés addig, amíg alapvetően a gázai övezetben elkövetett katonai akcióknak a humán áldozatai vannak terítéke, vagy ugyanez Libanonban, sem mint az, hogy ez egy komolyabb biztonságpolitikai kihívást, de kisebb normatív kihívást jelentő konfliktus.
Nagyon szépen köszönöm az idődet és az energiádat, amit nekünk szenteltél. Hegedűs Dániel, Európa szerte tekintének örvendő politikai elemzőt hallottuk. A viszonthallásra.
Köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra.
Dobozi István, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Zentei úr!
Remek írásokat tett közzé a magyar médiában, Floridában, az Egyesült Államokban lakik most, neves közgazdász, volt az a Világbanknál is dolgozott magasabb pozícióban. Azzal fejezi be a Növekedés című szájton írott cikkét, hogy Good luck, Mr. Trump! Ez most cinikus volt, vagy pedig szívből jövő? Semmiképpen sem ítélem el egyik miatt, vagy másik miatt, csak érdekes, hogy ezt írta. Mi van a háttérben, hogy ezt írta a végére?
Én nem Trumpról beszéltem ebben a cikkben, hanem Muskról. Elon Muskról. Aki, tudjuk, hogy összmondi szerepet játszik most a Trumpban, fontos egyéni támogatója.
Az a helyzet, hogy most nagyon érdekes fejlemény, megint csak a technika hibája, miközben Muskról beszélünk, aki sokkal magasabb technológiát képvisel, hogy nagyon rossz a vonal, úgyhogy lehetségesnek tartom, hogy most újra kell hívni, de beszéljen tovább, és akkor majd meglátjuk, hogy újra kell hívni azon a bizonyos 202-vel kezdődő számon.
Igen, a helyzet az, hogy hát közismert, hogy Musk nagyon erősen Trump mellé állt, és hatalmas összegekkel támogatja, és elsősorban az a célja, hogy azokat a szavazókat, akik nem mennek el szavazni általában, az úgynevezett rejtőzködő szavazókat, amiből 80 millió van Amerikában, ezeket mozgósítsa, és rávegye arra, hogy november 5-én elmenjenek szavazni, előtte regisztráljanak, és természetesen Trumpra szavazzanak, és ezzel szerinte Trumpnak a
Na, akkor István, kérem, letesszük, és újra hívjuk akkor a másik számon.
Addig legyen szíves, köszönöm.
Igen, köszönöm szépen. A hallgatóktól türelmet kérek. Összefoglalva az a lényeg ennek a mostani beszélgetésnek, amit folytatni kívánnék Dobozi István közgazdásszal, hogy vajon azok a fejlemények, amelyeket Európában látunk, és amiket hallunk Amerikából, ezek mennyire függnek össze, és ezt fogjuk boncolgatni, amennyiben sikerül fölhívni őt. A másik, hogy a friss közvéleménykutatások arra vallanak, hogy valóban most már nagyon-nagyon szoros a küzdelem a két elnök jelölt között. A legfrissebb kimutatások egyszerűen nem tudják észlelni, hogy melyik lesz az a jelölt, aki képes lesz az elektori többséget, tehát akik közvetlenül választják meg az elnököt, azoknak a többségét megszerezni. Az elmúlt napokban nem így volt. Az elmúlt napok egyértelműen Donald Trumpnak az előretörését igazolták a közvéleménykutatások, de most, az elmúlt 24-48 órában egy pici, nem is pici, lényegesnek látszó változások történtek, mert a csatatér államok mindegyikében, pontosabban kettő kivételével, a Harris asszonynak egy picivel nagyobb az esélye, hogy győzzön, mint Donald Trump. Tehát valóban nagyon izgalmas ügy lesz, és az lesz aztán az igazán izgalmas probléma, hogy ha tegyük föl, egész vékony-vékony a győzelmet aratna Harris, akkor vajon mi lesz ebből? Elfogadja-e vagy sem Trump az ellenfelének a győzelmét? Jó napot, itt van István.
Én vagyok, elnézés, ez a Milton hurikánnak a következmény, elnézés kérek. Tessék, folytassuk.
Jó, tehát Musk egy fontos szereplő. Milyen más fontos szereplők vannak a Trump kampányban, akik befolyásolni tudják jó irányban, tehát Trumpnak kedvező irányban a választásokat? Tudjuk-e, hogy kikből fog állni igazából a Trump csapat?
Nézd, a Trump csapat nagyjából kezd összeállni, de hogy ezeknek az embereknek milyen súlya van a kampányban, azt ugye nem lehet innen a háttérből tudni, azt nagyjából már tudjuk, hogy ki lesz a várható külügyminiszter és hadügyminiszter, pénzügyminiszter. Nekem meggyőződésem, hogy Marco Rubio-nak, a floridai szenátornak óriási esélye van arra, hogy ő legyen Amerika következő külügyminisztere. Nagyon konzervatív héja Kína és Oroszország dolgában, de ha nem ő lesz, akkor pedig Robert O'Brien, aki szintén egy régi motoros Washingtonban, a szenátusban 15 éve vezető szerepet játszik. És ami a védelmi minisztériumot illeti, ha már a nemzetbiztonsági csapatról beszélünk, szerintem nagyon nagy esélye van annak, hogy vagy Mike Pompeo jön vissza, a volt külügyminisztere Trumpnak, akit nagyon kedvel, és hát nagyon erős ember, minden volt már az amerikai adminisztrációjában, ugye CIA vezetőjétől kezdve külügyminiszterig, és vagy pedig Tom Cotton, arkansaszi szenátor, aki úgy szintén nagyon konzervatív és kína és orosz ellenes. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek az emberek a háttérből nyilván súgnak sokat Trumpnak, de Trump, tudjuk, önjáró, azt csinálja, amit akar, és maga módján fegyelmezetten a választásban, ebben a választásban is.
Amikor nem tudtunk beszélni, akkor néhány információt közöltem a hallgatókkal, amelyekről én tudok. Nem biztos, hogy az ön ismeretei alapján jól mondtam. Én azt mondtam a hallgatóknak, hogy a legeslegfrissebb közvéleménykutatások a lehető legszorosabb versenyre utalnak. Az elmúlt napokban sokkal relatíve nagyobbnak látszott a Trump esély, és mintha legalábbis a New York Times-nak meg a USA Today-nek a felmérései szerint Harris asszony mintha zárkózna föl. Ezt alá tudja támasztani?
Igen, hát nézze, de én nem adok sokat ezekre a pillanatnyi közvélemény felmérésekre, eredményekre, ezek ingadoznak, és ugye nem a közvélemény kutatásokat kell megnyerni, hanem a választásokat, hogyha valaki amerikai elnök akar lenni. Én szerintem figyelni kell ezeket az adatokat, de nem döntő. Nagyon sokan az utolsó pillanatban döntik el azt, hogy kire szavazzanak, vagy egyáltalán elmenjenek-e szavazni, és amit abban a említett cikkben a növekedés és húban írtam maszkapcsolatban. Ez a kampány folyik, ahogy beszélünk, akkor is folyik, és az a célja, hogy rávegye a nem szavazókat, hogy regisztráljanak, és jelenjenek meg, mert nagyon könnyen előfordulhat, hogy 10-15-20 ezer szavazat fogja majd eldönteni azt, hogy Amerikának ki lesz az elnöke. A fő kérdés az, Szentai úr, nem az, hogy a közvéleménykutatók mit hoznak ki, mert nagyon sok elfogultság van és pontatlanság. Például Trumpot mindig alámérni, alulmérik. Ez volt a helyzet 2016-ban és 2020-ban, és most is az lesz. Tehát ezért sem kell nagyon odafigyelni ezekre a mutatókra.
Igen.
A döntő kérdés, hogy mindez a választás el fog múlni, az, hogy Amerika változásokat akar. Közvélemény kétharmada azt állítja, hogy Amerika rossz úton jár, és változtatni kell sok területen. Most ki lesz a változás embere az amerikai átlag szavazó szemében, ez fogja eldönteni a választást. Kamala Harris, Biden alelnöke, vagy pedig Donald Trump, akit már ismernek, ugye korábban 4 évig elnök volt. Tehát erre a kérdésre fognak az amerikaiak válaszolni, ha érdekel, akkor elmondom ezzel kapcsolatban az én véleményemet.
Igen.
És azt is, hogy a kettő közül melyiknek van nagyobb esélye a győzelemre. Ezt korábban erről beszélgettünk a műsor tervezésekor, hogy én kire tippelek, ki lenne jó Amerikának én szerintem. Én nem fog szavazni, mert állandó állampolgár vagyok, zöld kártyás, tehát nincs szavazati jogom. Nekem az az érzésem, hogy két olyan jelölt van, akik alkalmatlanok az elnökségre. És ilyenkor az amerikaiak úgy szoktak dönteni, hogy hát akkor választjuk a kisebbik rosszat. Ugye lesser of the two evils, ezt így szokták mondani. És ebből az empontból nekem az érzésem, hogy a kisebbik rossz Kamala Harris. Tehát, hogyha ilyen kényszerválasztásra kerül a sor, akkor én magam is azt mondom, hogy Kamala Harris sokkal kisebb kockázatot jelent Amerika számára és a világ számára, mint Donald Trump, aki rendkívüli mértékben radikalizálódott az első elnöki ciklusához képes szinte minden területen, és félő, hogy valóban Amerikát, ha ő lenne az elnök, tényleg átvezetné egy illiberális demokráciába, és a nemzetközi porondon pedig további komoly feszültségeket, rombolást végezne, gondoljuk a háborús tervére, 10-20%-os vámot kivetni minden importra, jöjjön az ellenségtől, szövetségestől, jöjjön az Németországból, vagy Magyarországról, vagy éppen Kínából, hát Kínára persze 60%-os vámot akar kivetni. Ez Zentai úr a világkereskedelem szétverésével legyen értékű, és egy globális vámháborúnak a veszélyét idézi fel. Világkereskedelmi szervezetet már a partvonalra helyezte Donald Trump az első ciklusában. Tehát azt lehet mondani, hogy igen komoly és válságos időszakra számíthat Amerika, ha megint Donald Trumpra tesz, akinek a karizmája egyébként változatlanul nagy, ugye szektorvezérként uralja az úgynevezett magatábort, és még ehhez tudott olyan republikánusokat, mérsékelt republikánusokat is megnyerni, akivel esetleg meg lesz a szükséges szavazat, de tudjuk, hogy neki nem kell annyi szavazatot megnyernie, mint az ellenfélnek, Kamala Harrisnek, mert az elektori kollégium úgyis a republikánusoknak kedves, tehát megint kevesebb, 2-3 millióval kevesebb szavazattal is republikánus lehet Amerika elnöke. Ez a hibája az amerikai rendszernek, a választási rendszernek, az elektori kollégiumnak.
Nagyon érdekes, mert egyidejűleg fölvázolta jó előbb azt, hogy változást akarnak az amerikaiak. Ebből arra lehet következtetni, hogy Trump, de ugyanakkor vélhetően elég sok amerikai azt mondja, hogy egyik rosszabb, mint a másik, és a kisebbik rossz Kamala Harris, tehát gyakorlatilag azt mutatta be, hogy valóban itt egy fejfej melletti harc van, és vagy a kisebbik rossz, vagy pedig az fogja dönteni a dolgot, hogy Trump viszont változást akar. Valami ilyesmi érzés.
Igen. De nagy változások az Zentai úr, ahogy mondtam, radikalizálódott Trump a korábbi önmagához képest is.
Értem.
És Harris elkövetett egy nagy hibát a kampányban, és azt hiszem a hátralévő 4 napban ezt alig ha tudja korrigálni, mert már gyakorlatilag megszűntek a nagy gyűlések. Kamala nem tudta magát leválasztani Joe Bidentől. Miközben azt mondja, hogy nem tudna felsorolni egyetlen egy olyan hibát sem, amelyet Biden elkövetett az elmúlt közel 4 évben, és ugye Kamala végig mellette volt. Ennek ellenére Kamala azt mondja, hogy Amerikának új útra kell terelődnie, egy új utat kell választani.
Ellentmondás.
Nézzünk előre, ne a múltba. Ugyanakkor elfogad mindent, olyan gazdaságpolitikai, külpolitikai lépést Biden alatt, amit nyugodtan lehetne kritizálni. Például, amit a bevándorlás területén tett Joe Biden Kamala Harris segédletével. Tehát ő azt mondja, hogy tulajdonképpen nem tudja megmondani, hogy hol hibázott Biden, de ugyanakkor mégis egy új utat akar Amerikának fölvázolni, nem sikerül. Tehát az a probléma Kamala Harrisnek, ettől még elnök lehet, hogy nincs határozott politikai identitása, határozott politikai filozófiáról, vízióról nem is beszélve. Tehát ő gyakorlatilag egy ilyen radikális progresszívből, kaliforniai progresszívből próbálják most átépíteni, áthangszerelni, ilyen pragmatikus progresszívé, aki a centrum felé bemozdult. De hiába mondja azt, hogy az értékeim ugyanazok, mint korábban voltak, csak a szakpolitikáim változnak több területen, ezekről beszélhetünk, ha érdekli önt és a hallgatókat. De valójában az amerikaiak ezt nem nagyon hiszik el, hogy ilyen embernek, aki képes ilyen szakpolitikai változásokat ígérni, az annak az értékei nem változtak. Nem beszélve arról, hogy az amerikaiak javarészen nem ismerik Kamala Harris-t. 3 hónapja volt arra, hogy fölépítse magát. Ilyen nem volt az amerikai történelemben, és nem tudják, hogy ki az ember. Tehát félnek tőle. Ez is amellett szól, hogy Trumpot részben azért is favorizálhatják az amerikaiak, nem tudjuk a kimenetet, mert őt jól ismerik, túlságosan is jól ismerik. Tudják, hogy van jó Trump, van rossz Trump, a rossz Trumpot ismerjük, az összes etikai hibáival, szavahihetőség, hazudik, rosszul bánik a nőkkel, stb. De nézzük a szakpolitikáit, ez az ember elért valamit. Abban a 4 évben amerikai gazdaság robogott, 3%-kal minden évben, aztán az infláció nem volt, Amerika nem keveredett háborúba, Trump békét tartott fenn a világon. Tehát ezekre emlékeznek a szavazók, és úgy romantizálják azt a 4 évet, aminek egyébként nagyon sok hibája volt, de most ezeket valahogy elfelejti. Részben azért, mert Harris-t nem ismerik, és tudják, hogy Harris egy véletlen elnökjelölt lett, mert ugye Biden eltolta az elnökválasztási, elnökjelölési küzdelmet, mert nem engedte meg, hogy megméressék magukat olyan nagy sztárok, mint George Shapiro, vagy Gretchen Whitmer, vagy Gavin Newsom, ezek a...
Igen, ezeket sajnos Magyarországon nem nagyon ismerjük a nevüket.
A kormányzók közül. Tehát gyakorlatilag Harris véletlen alelnöknek tekintik, és karizmája nincs. Ennek következtében ez sajnos azt lehet mondani, hogy Trump javára szól, és az ő malmára hajtja a vizet.
Nagyon érdekes, és bizony tudnánk még beszélni bizonyosan hosszú ideig, csak hát az a helyzet, hogy amiatt a technikai malőr miatt veszítettünk időt elég sokat, István, lelkiismeret furdalásom van. Kedves Doboz István, el kell köszönnünk, vége a műsoridőnek sajnos, úgyhogy jó napot kívánok.
Elnézést, és sajnos a Milton hurikán bejátszott, de nem vettük észre, hogy ilyen technikai bajokat idéz elő, remélem megoldjuk. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy a választás után még tudunk beszélni és értékelni az eredményeket.
Igen, 1 hét múlva ismét beszélünk, akkor már nagyon okosak leszünk. Remélem, hogy nem lesz dráma.
Köszönöm
viszont
szépen,
hallásra minden jót.
Viszont hallásra.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, és elnézést kérek a technikai problémák miatt. Viszont hallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.